Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, megtalálható az előbb felolvasott ige szakaszban, a Királyok második könyvének 5. fejezetében, annak is a 13. versében. A Királyok második könyvének 5. fejezetéből a 13. verset olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel. Szolgái azonban oda mentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondta, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Bibliaolvasó kalauz szerint végigkövethetjük idén nyáron Illés és Elizeus próféta történetét. A két próféta alakja, küldetése nagyban hasonlít egymáshoz, mint ahogy eredeti héber nevük is ezt a közelséget sugallja, hiszen Illés Elia, Elizeus pedig Elisa héberül. Illés szerepe ugyanakkor jóval inkább teológiai jellegű, és az Istenben hívő ember egzisztenciális kérdéseit hozza felszínre, miközben Elizeushoz látványos és megrázó gyógyítás történetek kapcsolódnak. Ezek közül a héten olvashattuk Naamán történetét, az Ószövetség egyik legszebb és legizgalmasabb történetét. Érdemes végignézni, mit is tudunk meg a Királyok könyvének az elbeszéléséből. Egészen meglepő módon egy olyan ember dicséretével kezdődik ez a történet, aki arámi vezető katona, hadsereg parancsnok, miközben tudjuk azt, hogy a szomszédos Arám, a későbbi Szíria, Izrael ős ellensége volt. És ez időtájt állandó fenyegetettséget jelentett elsősorban az északi országrész, tehát Izrael számára. És mindeközben a Szentíró az elismerés, a tisztelet szavaival szól Naamáról, erről a hadseregparancsnokról. A Szentíró tiszteli az embert, tiszteli a nagy hadvezért. Csak hogy mint megtudjuk, a betegség nem válogat, és éppen ez a nagyhatalmú ember megkapja a leprát, ami akkor gyógyíthatatlan betegségnek számított. Ráadásul a teljes társadalmi kirekesztés várt azokra, akikről kiderült, hogy hordozzák ezt a gyilkos kort. Tisztátalannak is számítottak azok, akik leprások voltak. Nem mehettek emberek közé, de nem járulhattak Istenük színe elé sem, mert tisztátalanságuk kizárta őket az Isten tisztelet gyakorlásából is. A bemutatás után az elbeszélés dinamikus, pörgős és sokszereplős. Először megismerjük azt az izraeli kislányt, aki fogolyként került Arámba, és szolgáló lett Naamán házában. Ő az, aki ajánlja Elizeus prófétát, mint az egyetlen, a biztos segítséget. Naamán először beszél saját királyával, elkéreckedik tőle. Majd a király levelét elviszi az izraeli királyhoz, Jórámhoz, akiről egyébként a Királyok könyve úgy beszél, mint egy megbízhatatlan és ideges királyról. Jórámon itt is pánik lesz urrá. Úgy gondolja, ez a levél egy olyan húzás, ami nem volt szokatlan az akkori politikában. Előszeretettel tették erősebb királyok a gyengébbekkel, hogy úgy hajtották uralmok alá a kisebb országokat, mintha szívességet tennének, mintha baráti megegyezés és egymás iránti jó szolgálat lenne az, hogy bevonulnak a másik területre. Azt mondja a király, értsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Sőt, ezt megelőzően tesz egy nagyon érdekes kijelentést, ami nagyon hasonlít arra, amit végső kétségbeesésében annak idején Jákob mondott a gyermek után epekedő Ráhelnek. Ő akkor azt mondta, talán Isten vagyok én, aki megtagadja tőled az anyaméh gyümölcsét. Most Jórám király úgy kiált fel, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet. Izrael fiai számára, tudjuk, azt nem kérdéses, hogy élet és halál, a gyermekek születése, vagy egy halálos betegség meggyógyítása egyedül Istenre tartozik. Számukra nem kérdés az, hogy az ember nem tesz csodát, a csodát Isten teszi. Csak hogy azt is tudjuk, hogy Istennek embere, a próféta különleges kapcsolatban van a csodát véghez vívő gondviselésével minket támogató Istennel. Elizeus akkora spirituális hatalommal bír Izraelben, hogy még a királynak is küldhet parancsszerű üzenetet. És Naamán megtalálja őt kíséretével. A próféta azonban nem megy elé, nem megy ki a házból sem, nem varázsol, nem hókusz-fókuszol. Az arám hadseregparancsnoknak csupán egy egyszerű utasítást ad, törődjön meg 7-szer a Jordánban. Naamán pedig megharagszik erre, mert nevetségesen egyszerűnek tartja azt, amire Elizeus felszólítja. Ő fürödjön meg a Jordánban. Hát akkor inkább hazamegy. Damaszkuszban ennél jobb vizek vannak, kívánatosabb helyek a megmártózásra. Gázoljon be Nádon, Sáron keresztül, ennek a keleti sivár földnek a folyójába. Naamán mérges és haragos. Idejött, megalázkodott, valószínűleg reménykedett is. És akkor egyszerre csak megcsúfolják őt. Úgy kell visszavinniük a szolgáknak. És azt mondják, hát ha a próféta valami bonyolultat kért volna, akkor megtetted volna, ugye? Ezt most miért ne próbálhatnád meg? Legalább egy próbát megér. Ki tudja? Ugye mi már máshogy állunk a Jordánban való megfürdés gondolatához, hiszen van egy különleges töltete, amit tudunk mi mindenről. Krisztus maga a Jordánban keresztelkedett meg. Minden keresztségünk kezdete itt van. Ez az a fürdés, ami elsőként szimbolizálja keresztelő János által hirdetett, megkereszteltett bűnbocsánatát. Fürödj meg, és megtisztulsz. Ezt mondja Elizeus. Egy bűnökkel és mocsokkal terhelt élet minden szennyét lemossa az, amikor Krisztussal találkozunk. Ennek egyik legszebb képi megjelenítése a Jordánban való megmártózás. Sőt, a folyóvízben való keresztségnek volt egy rendkívül mély szimbolikája, szemben a néhány csepp vízzel való leöntéssel. Egyrészt visszautalt arra, amikor Isten az özönvízzel elmosta a rengeteg bűnt, ami a világba eljött. De azzal, hogy a felnőtt ember belemártóztatják a Jordán vízébe, és ott teljesen le is merül a víz alá, egy pillanatra átélheti a meghalás és az újraéledés jelképes élményét. A keresztség az újjászületés fürdője és bűneink lemosása. A Krisztusra emlékező ember minden nap átéli a bűnbocsánatnak ezt a katartikus, megtisztító módját. Ugye maga a görög szó is azt jelenti, katarzis, megtisztulás. És igenis, ez katarzis, megtisztulás, hiszen azt éli meg az ember, hogy a bűnei ellenére is odaállhat Isten színe elé. Isten ugyanis a kegyelem, Isten a szeretet, Isten az, aki vár mindannyiunkat, függetlenül attól, hogy az egyik beteg, leprás, másiknak a lelke szennyes, a másiknak a lelke leprás, bűnös és mocskos. Isten az, aki lemossa rólunk a bűnt. Naamán 7-szer megfürdik, és megtisztul. Ez a büszke ember, aki gőgösen elment volna inkább, és vállalja a lepra miatti szenvedést és kitaszítottságot, most egyszerre újongva alászkodik meg, bemegy Elizeushoz, és azt mondja neki, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Ez az ember egy idegen nép, nagyhatalmú vezére, de pontosan azt éli meg, amit azóta oly sokan, hogy Isten a szabadító, Isten a megváltó Isten. A történet itt még nem ér véget, és a folytatás is, mint hallottuk, épp oly színes és érdekes, mint az eddigiek. Azonban én most csak egyetlen dologra szeretnék fókuszálni a Naamáról szóló elbeszélés kapcsán. Azt látjuk, hogy Naamán beteg, sőt tisztátalan. Isten embere elmondja, hogy mit tegyen, ő megteszi, megtisztul, meggyógyul, megszabadul, és elismeri Istent az ő élete uraként és a világ uraként. Ez a hatalmas fordulat azonban, mint a történetből kiderül, nem egy magányos ember magányos küzdelmének az eredménye. Amint láttuk, Naamán történetében rengeteg a szereplő. Ezek a szereplők talán olykor még nem is tűnnek olyan pozitívnak. Ott van a király például, aki pánikba esik, és hisztériázik. Mennyiben segíti ő elő a történet alakulását? Az elbeszélés azt mutatja, hogy még ő is elősegíti. Azzal, hogy hisztériájának a híre kijut a palota falain kívülre, így fog majd üzenni Elizeus, hogy jöjjön csak az az ember, hogy lássa meg, hogy itt Izraelben azért más csodák történnek, mint bárhol máshol. A szolgáló lány, az arám király, az izraeli király, Elizeus a próféta, Naamán kísérete, szolgái, mindannyian tevékeny részesei annak, hogy Naamán meggyógyulhatott, és hogy gyógyulásának története hatalmas paradigmává válik több ezer év távlatából. Még Jézus is utal rá az Új Szövetségben, azt mondja, sok leprás volt Izraelben, Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Jézus itt arra utal, hogy Isten nem csak Izrael népének ajánlja fel a prófétai segítséget, a szabadulást és a megváltást, hanem minden nép számára. Isten mindenki számára felajánlja a szabadulást, a megváltást. Ebben pedig emberi segítséget vesz igénybe. Igénybe veszi a legegyszerűbb segítségnyújtástól az aktív szerepvállalásig sokak közreműködését. Naamán feleségének rabszolgalánya egészen nyugodtan magába tarthatta volna az információt, hogy van, aki tud segíteni. Indokolt lett volna, hiszen fogoly volt Arám földjén, és bosszúból megtehetné, hogy végignézze az ellenségének a pusztulását. Ehelyett bátran szól, segít, az élet reménységét kínálja fel gazdájának. A történet másik ilyen kiemelkedő pontja Naamán kíséretének tevékeny hozzáállása. Nagyon szerethették az emberei ezt a hadseregparancsnokot, hiszen mindannyian felvállalják még azt is, hogy esetleg büntetést kapnak, mert szóltak. Csak hogy inkább kiállnak. Ügyesen rábeszélik urukat a felkínált gyógymód elfogadására. Tudjuk azt, hogy nem a Jordán vize az, ami meggyógyította ezt az embert, ha így lenne, akkor nem lett volna a leprás Izrael földjén. A Jordán vize önmagában még nem képes csodát tenni. Naamánt Isten menti meg. Mégpedig azzal, hogy Naamán fejet hajtott, megtette azt az egy kérést, és ezáltal beleköltözött a szívébe a hit, az Isten szabadításába vetett meggyőződés. Ahhoz, hogy idáig eljusson, emberi segítőkre volt szüksége. Isten emberi eszközökön keresztül valósítja meg tervét velünk emberekkel. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van azokra a közösségekre, azokra az emberi kapcsolatokra, amik végül elvezetik életünket Istenhez, amik segítenek abban, hogy végül megtapasztalhassuk kegyelmét és szeretetét. Isten közösségre hív el minket. Nem önös emberi érdekek kibontakoztatására, hanem a vele való közös történetre hív el bennünket. Ebben a történetben mi emberek úgy állunk, mint a vízbe belehulló egyetlen vízcsepp. Mindenki körül vannak közelebbi körök és távolabbi körök, amik aztán össze is érhetnek, összeolvadhatnak, módosulhatnak. De mindannyian az egésznek a részei vagyunk. Fizikai példa nagyon illik itt. Szándékosan megnéztem most lassított felvételeket arról, hogy hogyan történik az, amikor egy vízcsepp beleér a nagy vízbe, a tengerbe. A csepp belehullik a végtelennek tűnő nagy vízbe. A belehullás a köröket vet, többet is egyszerre, aztán ezek tágulnak és alakulnak, és nem csak távolságukban nőnek, hanem magasságukban is. Eközben a csepp, a vízcsepp megnő és újra kiszakad a vízből. Felemelkedik. Majd több gyönyörű gyöngy is lesz belőle. Mind magasabbra emelkednek ezek, míg aztán egyénen válnak. A vízcsepp túlnő önmagán. Felfelé kívánkozik. És valahol túlszárnyalja mindazt, aminek tűnik. Csupán egy elszigetelt vízcseppről van szó, egy buroknyi vízről, ami nem képes egyébre, mint önmagában egy szinte semmiségként ide-oda hányattatni. A lassított felvétel azonban más mutat. Azt mutatja, hogy a vízcsepp több lesz, és minőségében is megváltozni tűnik, ahogy felfelé emelkedik. A szó szerint a transzcendencia felé való mozgás, egy felül emelkedés, ahogy pedig egyszerre több csepp, több gyöngy is lesz belőle. Na ez már önmagába véve is egy csodálatos, gyönyörű csoda. Szükségünk van, kedves testvéreim, egymásra. Szükségünk van közösségeinkre. Szükségünk van az emberi segítségre is ahhoz, hogy megtapasztalhassuk Isten kegyelmét. Isten tesz csodát az életünkben, de addig el kell jutnunk. Ehhez rengeteg fáradozás, kínlódás, lelki gyötrelem vezet. A felülemelkedés, a túlemelkedés először mindig zuhanással kezdődik. A másik oldalon pedig ott van az az ember, aki eszköz Isten kezében, és sokszor tudatában sincs annak, hogy mekkora szolgálatot tesz a másik ember számára. Azok az emberek, akik segítettek Noámának, többségében egyszerűen csak belekerültek ebbe a történésbe, ahol úgy látták hirtelen, hogy emberileg helyt kell állniuk. Elizeuson kívül, aki az egyik legnagyobb proféta, többi szereplő csak éli az életét, és természetesnek tartja azt, hogy segítenie kell. Még az ellenséges király Arám uralkodója is emberségesen azonnal támogatást nyújt Noámának. Noha megtehetné, hogy fertőző betegsége hírére azonnal kitaszítsa hadsereg parancsnokát. Talán egyedül Izrael királya az, aki nem jeleskedik az események során, ám éppen félelme és hisztériája segíti elő azokat a következő lépéseket, hogy a beteg Noámán mind közelebb jusson a gyógyuláshoz és a tisztuláshoz. Noámán szabadításának eseményei ugyanis mind Isten tervében vannak benne. Azért vezet még a rossz is előre. Azért lehetséges, hogy egy halálos betegség válik Isten dicséretének egyik legszebb történetévé. Azért lehetséges, hogy még a rossz emberi hozzáállás is elvezeti a gyógyulásra és a megváltásra a szorulót el egészen a szabadításig. Így hangozhat el az egyik legnagyszerűbb hitvallás az Ószövetségben. Ebben a viszonylag száraz történeti könyvben, a királyok könyvében, amikor azt mondja Naamán, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön. Csak Izraelben. Amen.